Álljunk fel, és így hallgassuk a kijelölt igéket. Péter első levele, 15, első levele első rész, 15. és 16. verse, majd Máté evangélium 5. részének 48. verse. Tehát Péter első levele első rész, 15. 16. verse. Hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Máté evangélium 5. rész 48-as verse. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyi atyátok is tökéletes. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te soha nem kértél olyat, ami elérhetetlen lenne, vagy lehetetlen lenne. Olyat kértél, ami nélküled lehetetlen és elérhetetlen. De köszönjük neked azt, hogy ha benned van elrejtve a mi életünk, és benned élünk, mint szőlővesszők, szorosan és mélyen a szőlőtőkében, akkor egyszerűen a te ajándékaid, és amilyen te vagy, és a te indulatod, az át és átjár bennünket, és ez fog túlcsordulni belőlünk is. Kérlek, Uram, segíts nekem is, és segíts mindannyiunknak, hogy ezt a nagyon fontos témát hadd tudjuk megérteni, és hadd tudjuk egyre inkább azt érteni alatta, amit te értettél, amikor elmondtad ezt, akár te személyesen, akár amikor Péterre bíztad ezeket a gondolatokat. Kérlek, nyisd meg előttünk, Szent Lelked által segíts nekünk, és kérlek, Uram, hogy amit te ültetni akarsz, lehet, hogy egy gondolatot a szívünkbe, azt hadd tudjuk ott forgatni, hadd tudjuk azt ízlelgetni, és hadd tudjuk beépíteni az életünkbe. Kérlek, hogy erre segíts mindannyiunkat, és köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, és te segítesz nekünk. Amen. Amen. Kedves testvérek, ha jól hallgattuk ezeket az ige verseket, akkor hiszem, hogy itt belül valami megmozdult, és kicsit jobban át tudjuk azt érezni, amit a farizus, a vámszedő átérzett, amikor szemlesütve volt Isten jelenlétében, és hát hadd mondjam azt, amit hát nagyon jól tudunk, hogy ő ment haza megigazulva. A farizeus nem volt szemlesütve, mert sőt, még ki is húzta magát, még büszke is volt a teljesítményére, ezt még Istennek is elmondta, ezt az ő teljesítményét, és tudjuk, hogy hogy ment haza, ahogy jött, semmi változás nem történt az életében, viszont mindig az a jó, ha úgy hallgatjuk az igéket, mint hogy ez a vámszedő is tette. Lehet, hogy szemlesütve vagyunk, és hogyha tényleg belegondoltunk, hogy mikről volt ma itt szó ezekben az igeversekben, akkor tudják a testek, hogy miről beszélek. Én legalábbis nagyon ezt átéreztem, és arra gondoltam, hogy az igédet is első felében nézzünk egy elméleti alapozást. Tudom, hogy szeretjük a gyakorlatot, és ez rendben is van, és ez így is van jól, viszont jó gyakorlat csak is jó elméletből származhat. Tehát nagyon fontos, hogy egy ilyen kis elméleti alapozást nézzünk meg. Az igédet és második felében pedig kulcs igeverseket nézzünk ebben a mai témában. És azért is gondoltam, hogy foglalkozunk egy vasárnap legalább ezzel a témával, legalább egy délelőtt, hát igazából egy konferencia kellene egy hétvége, vagy akár egy csendes hét is erre a témában, hiszen az ige igének, Isten igének ez egy szerves része a szentségnek a kérdése. Én amikor elkezdtem keresgélni ezekben az igeversekben, 1069 igevers van az egész Bibliában, amiben a szent szó előfordul. Ezt végig kattintgattam, majdnem az összeset elolvastam. Hát azért nem az teljesen, de majdnem. Nagyon jó délelőttömbe telt, amíg ezeket végignéztem, és így nagyjából egy kép így összeállt. Tehát, és arra jutottam, hogy ha a Bibliában ennyiszer előfordul ez a szó, akkor nekünk is venni kell a fáradtságot, és jobban megnézni ezt a témát, mert tényleg nem csak hogy az elmélet életünknek, de a mindennapi életünknek ez egy meghatározó része. Tehát vagy kell, hogy legyen életmódunkat, döntésünket, életstílusunkat kell, hogy ez befolyásolja. Ugye a szentség az nem olyan, mint egy kellék, nem olyan, mint egy nyakkendő, vagy egy ruha, vagy fölvesszük, vagy nem, ha kell, fölvesszük, ha nem. Hát a szentség nem ilyen, a szentség olyan, mint a bőrünk, hogy rajtunk van, és mindent összefog, mindent egyben tart, és mindent meghatároz. William Tozer egy nagyon jó amerikai igehirdető. A 70-es években írt egy könyvet, 40 évvel ezelőtt, mit írna a mai helyzetről, nagyon kíváncsi lennék, amikor azt írt az amerikai nagy mega csörcsökről, a nagy gyülekezetekről, hogy milyen virágzóak ezeknek a többsége, és írta azt, hogy tényleg, hát intenzíven növekszenek ezek a gyülekezetek, kívülről minden tip-top, nagyon jól néz ki, saját, valahogy úgy fordították az ő gondolatot, hogy nagy a külcsín, viszont Beelbecs nincsen. És azt mondta, hogy ennek, írta a 70-es években, meg fogjuk inni a levét. És ma azokat az időket érjük, amikor ennek a külcsinnek a levét isszuk, többek között meg még fogjuk is. Egyik eredmény, egyik következménye például a fásultság, a kiábrándultság, amit az egyik világi tudomány, úgy hív már Gyökösi Endre, és a 80-as években foglalkozott ezzel, ekléziogén neurózis, ami a világ adta ezt a tudomány nevet következményeképpen a mai állapotoknak. Ez a kiábrándultság, ez a fásultság, hogy nincsen Beelbecs, biblai szóval szentség. Nagyon fontos ez a gondolat is, hogy tehát a szentség az nem egy feltétel, hanem egy eredmény, egy következmény. Luther Márton a jó cselekedetekkel kapcsolatban mondott ilyet, hogy nem azért teszek jót, hogy üdvözüljek, hanem mivel üdvösségem van, a hitem gyümölcseképpen teszem a jót. És a kettő között roppant nagy különbség van, hogy előzmény vagy következmény. A szentség is ilyen, és ezért lehet, tehát érthető az a megszólítás, amit Pál mond a korintusiaknak, hogy korintusi szentek, és azért olvassuk el, hogy nem elég cifra bűnökkel küzdöttek ott Korintusban. Tehát nem azt mondta, hogy korintusi fethetetlenek, nem azt mondta, hogy korintusi hibátlanok, hanem korintusi szentek. Ti külön vagytok választva Istennek, dolgozik rajtatok Isten szent lelke, itt formál bennünket a mennyországra. Tehát mi a purgatóriumból senkit nem tudunk kimádkozni, mert nincs olyan. A mennyországban már ott nem lehet, tehát a kapuban már nem lehet változni. Itt a földön készít fel bennünket, ha engedjük. Isten szent lelke az örökké valóságra. Erre hoztam nemrég példát, a jeruzsálemi templom építését, amikor ez egyébként az ókorra jellemző volt, nem csak Egyiptomban, de Izraelben is, hogy a templomnak a köveit, egyesek szerint ami legközelebb fel fog épülni jeruzsálemi templomnak is, már megvan becímkézve, beszámozva az összes köve, hogyha majd engedélyt kapnak, és ha ez megvalósulhat, akkor hamar, nagyon hamar fel tudják építeni a templomot. Viszont tehát régen is így építették a jeruzsálemi templomot, hogy előre a bányában kifaragták a nagy kőtömböket, gyönyörűen lefaragták, hogy Jeruzsálemben ott már egy kopácsolás nem hangzott el, ott összerakták ezeket a köveket, és kész lett a templom. Tehát a hívő életünk is valahogy így van, hogy itt a földön akar rajtunk kopácsolni, meg alakítani, meg formálni Isten, itt készít fel bennünket az örökké valóságra. Péteri levél is így kezdődik, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, aki nagy irgalmából újjászült minket élő reménységre, és így folytatja, hogy ezért tehát. Tehát itt, mintha kettős pontot tenne, és mondja, hogy hát akkor ezt és ezt csináljuk, akkor ezek után ezt meg ez kell tennünk, ez a feladatunk. Tehát a megtérés a mi döntésünk, a megtérés az, hogy odafordulunk Istenhez. A megszentelődés az ezután kezdődik csak. Tehát megszentelődésről, megtérés előtt nem lehet beszélni. A megszentelődés ezután kezdődik, ez Isten munkája, Isten szent lelkének a munkája bennünk és rajtunk. Nem tudom, olvasható-e, a jobb szemüvek azok el tudják olvasni. Hogy most nincs ide arra, hogy felolvassam, de ha tehetjük, akkor fussunk rajta végig. Tehát Isten munkája bennünk. De nagyon fontos, hogy az intenzitása a megszentelődésnek és az irama, az rajtunk múlik elsősorban. És ezt tényleg fontosnak tartom hangsúlyozni. Hogy az irama, meg az intenzitása, az rajtunk múlik. Erre ad hozzak egy példát. Vannak sokan, akik x éve döntöttek Isten mellett, és a keskeny ösvényen, hát nem tudom, hogy szebben mondani, leragadtak. Téblábolnak, csoszognak. Azért, mert valami dac van az életükben, valami ellenkezés van Isten lelkével szemben, és nem engedik, így mondom, még Istennek se, az ő alakító és formáló munkáját. És ezért van az, hogy találkozunk friss megtértekkel, akik bőven taníthatnak már gyülekezetekben, két hónapos háttérrel is, és hadd mondjam, kicsit kisarkítva, mert olyan kapcsolatuk van Istennel, ami sokkal frissebb és sokkal jobb, mint sokaké, akik úgy mondom megrekedtek engedetlenségük miatt a keskeny ösvényen. És nem engedik azt, hogy Isten kimozdítsa őket, és alakítsa és formálja őket, amikor valaki megtér, és a Róma 12.1.2 elkezdődik az életébe, és odafordul Isten felé, akkor nem egy dogma rendszert fogad el a kereszténység, az nem az, hogy átveszünk egy dogma rendszert, hanem egy átalakítási munkába kezdünk, egy folyamatba. Az első lépés az, amiről így beszél a 2. Korintus 5-ben Pál, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Tehát egy új teremtés. Tehát nem az van, hogy mint szilveszter estéken jönnek a fogadalmak, tehát ez nem ilyen befoltozás, hogy befoltozzuk magunkat, hanem új teremtésé leszünk. A kettő között akkor a különbség, mint hogyha van valakiben egy veszélyes daganat bárhol, és nagyon fáj neki. És ha ő egy reformot akar, amiről nemrég volt szó, vagy mondjuk egy ilyen befoltozást az előző képpel élve, akkor kér egy helyi érzéstelenítőt. Ez is lehet, kiütheti magát az ember nyugodtan, csak nem fog megszűnni a probléma. A megtérés, az odaszentelés és a megújulás az, amikor nem helyi érzéstelenítőt adnak, hanem kimetszik azt a daganatot, aminek nincs ott helye az emberben. Ez az, amikor a különbség, amikor mi foltozzuk magunkat, meg a között a különbség, amikor Isten szent lelke kitép valamit az életünkből, ami nem odavaló, ami mondjuk mérgezi az életünket, mérgezze a környezetünket is. Tehát amikor végre nem szánalmas reformokkal békülünk ki, hanem mély reformációt akarunk az életünkbe, ez kezdődik el akkor, amikor megtérünk, amikor kérjük a megújulást, a megszentöldés után elindulunk, és ez tart addig, és ezt most így mondom, ameddig Isten szent lelkének hagyjuk, hogy dolgozzon rajtunk. Viszont ameddig engedjük és kérjük és hagyjuk, addig igaz ránk a keresztyén név, addig igaz ránk a tanítványtitulus, és addig igaz ránk a szentség is. Addig, ameddig mindezt hagyjuk. Erre majd később vissza szeretnék térni. Akkor szokott kezdődni a baj, és most ezt az óember szemszögéből mondom, amikor a Szentlélek hozzányúl a kedvenc bűneinkhez. És gondoljunk most a saját életünkre. Ugye amikor tehát az olyan bűnöket, amikor nekünk is elegünk van, és szeretnénk szabadulni, akkor örömmel vesszük, hogy Isten kitépi ezeket, mert mérgezik az életünket. Igazából az összes bűnünk mérgez, csak valamit egyvel egyetértünk, valamivel nem. Tehát amikor olyan dolgokhoz hozzányúl a Szentlélek, ami bűn, de mondjuk szeretjük, és ragaszkodunk hozzá, akkor szokott kezdődni a baj. Mert akkor szoktuk leállítani a Szentléleket. És hadd mondjam, igazából Oswald Chambers-t idézem, aki azt mondta, hogy Isten Szentlélek egy úriember. Tehát ha őt elküldjük, elmegy. Ő nem fog erőszakkal kitépni az életünkbe olyan bűnöket, amikhez mi ragaszkodunk. Ő nem fog. Ha kérjük, akkor ezekből meg fog bennünket szabadítani. De ezt kérni kell. És engedni kell az ő alakító munkáját. Jó hír az, hogy a megszentelődés útján is meg lehet újulni, és minél hamarabb tesszük, annál jobb. Tehát minél rövidebb a dac időszak az életünkben, az Istennel szembeni engedetlenség, annál jobb. Ilyen dac korszakkal szoktam találkozni elég sűrűn. Valakinek azt látom, hogy nagyon-nagyon intenzív a kapcsolata Istennel, és mondjuk órákig tart. És beleszenved az életbe, ebben a néhány órában is. Amíg valakivel nem rendezi a kapcsolatot, amíg valami Isten és közé áll. Van ilyen dac korszak, ami napokig tarthat, és az ember egyre keményebb, meg egyre inkább keményedik. Van olyan dac korszak, ami hónapokig, vagy évekig, halkan mondom, évtizedekig is tarthat. És eddig az ember bár Isten tulajdona maradhat, mert szent, De a szentség titulus helyett a lázadó titulusa az, ami sokkal inkább jellemző rá, mert nem engedi azt, hogy Isten lelke ezekben az időszakban dolgozhasson rajta. Nem engedi az ő alakító és formáló munkáját. És ezt azért mégis hadd olvasom fel. Sok fa egészségesnek tűnik, amikor nyáron nézzük őket, de télen miután lehullnak leveleik, néha azt látjuk, hogy a buja nyári zöld levéltakaró mélyén parazita növényzet lakik, ami lassanként elszívja a fák életerejét. Néha a keresztények titkos bűnöket rejtegetnek, amelyek mint paraziták elszívják lelki energiáikat. Jó lehet, ez nem mindig nyilvánvaló a külső lelki egészség és gyümölcsözés idején. Erről írt pont Tozer, hogy a 70-es években ez még nem volt nyilvánvaló, most már ide nyilvánvalóbb. Mégis folyton meg kell vizsgálnunk életünkben azokat a kicsin, gyakran láthatatlan parazita bűnös szokásokat, amelyek elszívják életerőinket. Arra is gondolnunk kell, hogy mivel ezek nem láthatók, ez nem jelenti azt, hogy életünknek egy másik időszakában Isten nem hozza napvilágra mindenki előtt. És ha visszatérünk egy korábbi meghatározáshoz, hogy mi a szentség, az előző gondolathoz, ha visszatérünk a dac korszakra, amikor nem engedjük Isten alakító munkáját, ilyenkor ő nem vezethet bennünket, de ha hallgatunk rá, és megújulunk, akkor ő, és nagyon fontos, ott folytatja a munkáját, ahol abba kellett hagyni a korábban. És ha belegondolunk, hogy a kettő között, ha évek telnek el, az szó szerint tragédia. Mert ott kell folytatni az alakító munkáját, ahol abba kellett hagynia. engedetlenségünk következményeképpen, viszont ekkor újra hiteles lesz az Uram megszólítás az életünkben. Azért, mert az alapja az az engedelmesség. Ugye egy lázadó nem nagyon szokott hódolni a királya előtt. Nem nagyon szokott hajlongani, nem szokta esetleg csak külcsímből Uramnak szólítani a királyát. De egy lázadó nem, semmi keresnivalója nincsen a királyi udvarban. És újra hadd mondjam, hogy aktív feltételei mi vagyunk a megszentelődésünknek, hiszen Isten nem személyválogató. Isten nem szerette jobban Pál apostolt, nem szerette jobban Spurgeont, nem szerette Moodyt, mint a többieket. Egyszerűen ők használhatóbbak voltak a kortársaiknál. Igen, nagyon jól tudom, hogy talentumtól is függ. Spurgeonnek adatott sok talentumot, én nem akarom megkérdőjelezni. Nyilván többet kapott, mint az összes többi lelkész. De nem csak több talentumot kapott, hanem odaszántabb volt, mint a többi. Erre sportedből hadd hozzak egy képet. Michael Jordant a fiatalok, hát hogy mondjam, szinte bálvány tisztelettel illetik, és kalap lelőtte az ő sportteljesítmény előtt egy nagyon híres kosárlabdázó. De amikor kérdezték, hogy miért vagy te a legjobb kosárlabdázó, akkor azt mondta, hogy azért, mert amíg az osztálytársaim, meg az egyetemista társaim mentek iskola után bulizni, meg szórakozni, meg napi 2 órát edzettek, én napi 6 órát edzettem, nem 2-t. Ide vezethető vissza csak, hogy én miért vagyok itt. Tehát ezek az emberek használhatóbbak voltak Istennek. Nagyobb rendelkezésére álltak, mint sok esetben mi. Tehát legtöbb esetben a kulcs az ide vezethető vissza. Tehát nagyon komoly összefüggés van a csendességeink és az Úrért végzett szolgálat között. Nagyon komoly összefüggés van az Úrért végzett szolgálat és a mindennapi életünk között. Tehát a legjobb, nem is kell különbséget tenni a kettő között. Nem kell a kettőt elválasztani egymástól, hiszen Isten mindennapi életünk szerves, meghatározó része akar lenni. Hadd mondjak csak néhány példát, hogy mikben. Munkában. Munkánk szerves része akar lenni. Miközben dolgozunk. Pihenésünk szerves része akar lenni, hogy hogyan töltjük a pihenésünket. Most lehet, hogy a testek furcsák, azt mondanám, hogy még az evésünknek, a bevásárlásunknak, mindennek a szerves része akar lenni. Az 1 Korintus 10:31-ben azt mondja a Pál apostol, mindent, amit csak tesztek, és jön a felsorolás, akár esztek, akár isztok, bármi más cselekeztek, ezzel összefog mindent, az Úr dicsőségére tegyetek. Tehát nem kell külön választani szeleteit az életünknek, hogy ebbe beleszólhat Isten, ebbe nem, ebbe igen, ebbe csak kicsit, hanem életünk szerves és meghatározó része akar lenni. Néhány évvel ezelőtt az egyik bibliórán szó volt a 99%-os életről, és ott szó volt arról, hogy nagyon szeretjük a királyléti forrásvizet. Meginnánk-e azt a pohár vizet, amiben 99%-ig királyléti forrásvíz van, és tudjuk, hogy csak 1% méreg. Hát nem innánk meg. Miért van az mégis? Mert nem elégszünk meg egy ilyen 99%-os itallal. Miért van az, hogy hívő életükben megelégszünk 99%-os lendülettel, meg félgőzzel? Miért van ez? Ne értsék fél a testvérek, tudom azt, hogy nem lehet 100%-ban büntelennek lenni. Se a szentség, se a tökéletesség, a mai témánk nem ezt jelenti, hogy 100%-ban bűn nélküliek legyünk. De azt jelenti, hogy próbálkozhatunk 100%-ban. Jelenti azt, hogy 100%-osan gyűlöljük a bűneinket. Ezt jelenti? Vagy a bűnök 100%-át gyűlöljük. Tehát ne csak 80%-át, hanem a bűnök 100%-át gyűlöljük. Említettem azt a példát a testvéreknek, hogyha mondjuk viperák lepnék el a lakásunkat, mondjuk 26, és kiírnánk ilyen viperát tanító szakembereket, és azt mondanák egy napi munka után, hogyha megtaláltunk 24 viperát, akkor nem nyugodnánk meg, hogy milyen jó, hogy a nagy részét megtalálták, hát nem tudnánk elaludni, hogy még ott mászik 2. Tehát ne nyugodjunk meg akkor is, hogy 10 bűnökből 8-ból megszabadított Isten, milyen jók vagyunk. Jézus 100%-ban odaadta az életét értünk, nem 99%-ban. Mindenét odaadta, tehát mindent vár tőlünk. A Krisztus iránti elköteleződésünk lehet 100%-os. Ez nem perfekcionizmus, ez nem azt jelenti, hogy sose követhetünk el bűnöket, nem erről van szó. De az elköteleződésünk lehet nyugodtan 100%-os, ugyanis 99%-os lendülettel nem lehet győzelmeket vívni, nem lehet Isten ígéreteit birtokolni. Olyan kísértései vannak a sátánnak, amikben 80%-os lendülettel csak belebukni lehet. de még 99%-ossal is. Olyan kísértései vannak. Ne elégedjünk meg soha a félgőzzel vett életnek, mert Jézus se így élt értünk, és nem így halt értünk, és nem ilyen életre hívott el bennünket. Tehát így a vége felé az elméleti értékrendszerünkkel semmi baj nincsen, elméletben, hiszen a Biblián nőttünk fel, nagyon jól tudjuk, hogy milyen fontossági sorrendet vár el tőlünk Isten, de mégis a gyakorlatban valami más van. Valami más van. Mikor volt az utoljára, hogy a csütörtöki napunkat meghatározta, minőségében meghatározta az az üzenet, amit Isten adott nekünk szerda este? Máshogy töltöttünk olyan csütörtökünket, amikor itt voltunk szerdán, mint amikor nem voltunk itt? Más-más volt az a csütörtökünk? Hétfőnkre rányomhatja a bélyegét az, hogy vasárnap itt vagyunk Isten jelenlétében, vagy ugyanolyan, mintha nem lettünk volna itt? És nem csak a hétfőnkre, de az összes többi napunkra a bélyegét rá akarja nyomni. Van valami különbség a kettő között? Ez lenne a célja az Isten tiszteleteknek, semmi más. Nem csupán az, hogy jól érezzük magunkat, még ez is nagyon fontos. Emlékszem, volt egy lelki pásztor, aki egy vidéki nagy gyülekezetbe kérdezte azt, hogy testvérek, szabad jól érezni magunkat a gyülekezetben? És akkor mindenki ilyen szomorú arcot vágott, hogy hát nem, hát nem szabad rosszul érezni, vagy jól szabad, nem szabad jól érezni magunkat a gyülekezetben. Hát hogy ne lehetne jól érezni magunkat? Hát micsoda istentelen tévtanítás az, hogy nem lehet jól érezni magunkat a gyülekezetben. Nem szabad nevetnünk. Hát én nem lennék keresztjén, hogyha ez erről szólna. Nem egy dogma rendszert kell nekünk elfogadni, meg úgy csinálni, mintha. Megszentődés útján kell nekünk járni, egy szemét kell nekünk követni, Jézus Krisztust, aki nem búskomor volt, aki tudott élni ezen a földön. Akkor ugorjunk most testvérek egy nagyot, mert tehát minden is, tehát csak az ilyet nevezhet logikus istentiszteletnek, amikről beszél Pál a Róma 12:1-2-ben, amit apró pénzre is váltunk, tehát a gyakorlatban is megvalósítunk. Tehát az első lépcsőfok az, hogy bevalljuk azt, hogy az értékrendünkkel baj van. Tehát és ez az első lépcsőfok, hogy ezt bajnak látjuk. Tehát nem az, hogy megmagyarázzuk, hogy miért van ez, mert Pálék sem magyarázkodtak, hogy annyi feladatom van, ide meg oda kell mennem, erre nincs időm, meg sátorokat kell elkészítenem, mert leadták a római hadsereg, leadta a megrendelést, nincs időm elmenni Filippibe, ilyenekről nem olvasok. Nagyon elfoglalt volt ő is, nagyon elfoglalt volt, mégis helyes értékrenddel élt. Tehát ha az életünkben esetleg értékrendválság van, az első lépcső fog ezt bajnak látni. Tehát aki ezt nem látja bajnak, az a legnagyobb beteg. Aki nem ismeri fel, hogy beteg vagyok, az a legnagyobb beteg. A gyógyulás első lépcsőfoka, hogy beismerem, hogy az vagyok, akarok változni, és kérem Isten segítségét, tehát bajnak látom a bajt, és ezután célra tartó leszek. 1 Timóteus 2:4-ben olvashatjuk azt, hogy egy harcos sem elegyedik az élet mindennapi gondjaiba. És itt egy olyan képpel él Pál apostol a görög nyelvben, amikor egy nyúl egy ilyen tövises bokorba belegabajodik. Azt mondta, hogy sokan vagytok így, mondta Timóteusnak ott Efézusban. Belegabajodtok bűnökbe, belegabajodtok az élet mindennapi gondjaiba, és ezek idővel megfojtanak, hogyha nem lépünk ki ezekből. Ne engedjük ezt meg. És akkor néhány igeverset még tényleg így befejezésképpen nézzünk meg. Tudom, hogy még a témánk mai második feléről, a tökéletesről nem is volt szó. Lehet, hogy ma erre nem is marad idő, de egy-két gondolatot azért szeretnék így bevezetésképpen mondani. Említettem azt, hogy 1069 igevers van a szentséggel kapcsolatban. Teljesen megdöbbentett, hogy a tökéletesből csak 55 van. Mekkora a különbség a kettő között. És ezt is nagyon fontos, hogy jól értsük, hogy mit jelent tökéletesnek lenni. Jézus Krisztus így imádkozott a főpapi imádságban, hogy én őértük odaszentelem magam, hogy ők is megszentelődjenek. És ezután ment a Golgotára. Ezt jelentette nála a megszentelődés, hogy az életét adta értünk. Mit jelent a mi esetünkben a megszentelődés? Pontosan ezt. Most azonban miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Tehát azt mondja itt Pál a rómaiaknak, hogy a szent élet egyik eredménye, egyik gyümölcse, egyik következménye az örök élet, vagy nagyon fontos ebben a témában, amit a korintusoknak mond, egyszerűen, ha döntöttetek Krisztus mellett, nem vagytok a magatokéi. És annyi független hívő ember van mégis. Azt mondja Pál, nem vagytok a magatokéi. Pont. nem is nagyon fejti ki ezt, én nagyon egyszerűen ezt lezárja. Aztán, hoppá, ezt miért írtam kérdőjelet? Jó, mert nem tudjátok, jó, bocsánat, mert áron vétetetek meg, így van. És még egy igevers a Zsidók 10.14-ben, mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. És a Dávidnak ez az igevers is annyira megfogott, testvérek, hogy azt mondja, hogy ügyelni akarok, tehát nem óhajtok, nem csak szeretnék, nem csak megpróbálok, akarok a tökéletes útra, mikor jössz hozzám, tökéletes szívvel akarok élni házamon belül, és akkor tényleg két mondat csak a tökéletességről, hogy tehát ez se hibátlanságot jelent, ez a tökéletesség. Nemrég az egyik imórában talán, amit Martin tartott, arról volt szó, amikor Pál azt mondja, hogy mi, akik tökéletesek vagyunk, Filippi 3.15-ben, ott mondtam el azt, hogy ez a kifejezés azt jelenti, hogy célra tartóak vagyunk. A gazdag ifjútól azt kérdezte Jézus, hogy akarsz-e tökéletes lenni, őt is azt kérdezte tőle, hogy akarsz-e célra tartani. Mert amikor mi nem vagyunk célra tartók, akkor nem járunk a tökéletes úton. Akkor olyan úton járunk, ami lehet, hogy tökéletesnek látszik, de lehet, hogy a vége az a halálba tart, hogy mondja Isten igéje. Tehát minden, ami nem a megszentöldés útja, nem a tökéletesség útja, nem a célra tartás útja, az veszélyes út. És ezzel hadd fejezzem be, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Jézus ezt a szót használta a kereszten, amikor elmondta azt, hogy elvégeztetett. Azt mondta, hogy tökéletes a megváltás, befejeződött, célba értem, nincs mit hozzátenni, nem lehet belőle elvenni. Így, hogy van, komplett, teljes és tökéletes. Erre az útra hív el bennünket Isten, hogy engedjük neki ezt az alakító, formáló, megszentelő munkáját, ami nem egy egyhetes tanfolyam, nem lehet egy konferencián elvégezni, egy élettartó feladat, viszont ugyan mondjam, itt készít fel bennünket odaátra, hogy egy Ráil nevű lelkipásztor mondta, a mennyországba nem lehet betévedni, nem lehet betoppanni, nem lehet becsúszni, a mennyország felkészült emberek számára készített hely, felkészültek számára, és akik oda belépnek, azok se ismeretlenek nem lesznek, se váratlanok nem lesznek. Oda készülni kell. Vizsgáljuk meg ki a saját életét, testvérek, csendesedjünk el, és Révész Martin testvér kérném, hogy vezess bennünket imádságban. Válaszoljunk Istennek.